Laca Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, a koronavírus elleni szérumterápiát fejlesztő kutatócsoport vezetője van a telefonnál. Azért a telefonnál, mert járvány idején az Inforádióban is a minimálisra csökkentették a személyes találkozások számát. Miért egy biotech cég foglalkozik ezzel? A beszélgetésünk elején elmondta, hogy éjféltől hajnal 4-ig jött meg az állami engedély arra, hogy álljanak neki.
Talán éppen ezért. Tehát a biotechnológiai szektor azért az úgy működik, hogy jellemzően egyetemek, kutatóintézeteknek a kutatócsoportjai alapítanak kisebb vállalkozásokat. Milyen kis így indult, a Semmelweis Egyetemről indultunk, még ma is ott van egy kutatócsoportom, és aztán más egyetemek is csatlakoztak hozzá, de ezek a kapcsolatok hosszú ideig megmaradnak, és folyamatosan közös kutatásokat végzünk. Tehát a cégben elsősorban a termékfejlesztés zajlik, még az egyetemben az ehhez szükséges alapkutatás. És ezt az egészet részben magántőkéből, de részben közösségi meg állami forrásokból, tehát pályázatok útján finanszírozzuk. És akkor, amikor van egy ilyen nem várt kihívás, mint ez a mostani vírus, akkor ez az ökoszisztéma együtt reagál. Tehát mi, mint kis cég, nagyon gyorsan tudjuk azt mondani, hát 10 dolgozunk az egész cégben, hogy rendben, a fő vevőink, a fogászatok úgyis bezártak, most pont ráérünk, nekünk van egy szérumgyártó kapacitásunk, ami teljesen izolált, tehát még hogyha nagyon durva járvány van, ez nem egy kórházhoz tartozik, nem kell félni attól, hogy például kontaminálódik, fertőzés megy rajta keresztül, stb., hiszen külön van. Ezért ezt felajánljuk a vírus elleni védekezésre. Ezt a döntést meg tudjuk hozni fél óra alatt. Hasonlóképpen az egyetemi kutatócsoportok is könnyen tudnak ezekhez csatlakozni, hiszen megvan az infrastruktúrájuk arra, csak éppen át kell állítani a gondolkodást, hogy most akkor vírus ellen dolgozunk. És a harmadik főszereplője ennek a történetnek az állam, tehát azok az állami szervezetek, akik ezeket a fajta kutatásokat támogatják. De mivel mi amúgy is kapcsolatban voltunk egymással, ezért nagyon könnyen megvolt, tehát megvolt már a személyes ismeretség, a személyes kapcsolat, folyamatosan tájékozott az állam arról, hogy a különböző biotech cégek mivel foglalkoznak. Tehát nem kellett nagy és hosszadalmas ellenőrizgetés arról, hogy például az Ortoszéra Kft. Tud-e vérszérum terápiát csinálni, hiszen tudunk, már 2 piacra dobtunk, nyilván a harmadik is menni fog, hogyha nagyon igyekszünk. És ezért könnyen tudunk reagálni, nem egyedül, tehát egyetlen szereplő se tudja ezt megcsinálni saját erőből, de amikor egyszerre reagál a három, akkor nagyon hamar kész megoldást tudunk létrehozni. És ez egy nagyon jó példa volt arra ezzel a szérumterápiával is, hogy 3 alatt a semmiből egy teljesen új, hatékony vírus ellenes termék volt, engedélyezetten készen arra, hogy a betegekbe beadjuk. De egyébként nem a miénk az egyetlen ilyen kis eljárás, hanem vagy 6 vagy 7 zajlik párhuzamosan, akikkel természetesen mi is kapcsolatban vagyunk, tehát megosztjuk az információkat, sőt, még gyakran a kutatási mintákat is egymással.
De miért? Ez nem lesz egy elképzelhetetlen érték, amikor ebből kijövünk, hogy ki tud ilyet csinálni gyorsan?
Nagyon reméljük, hogy értékes lesz, mert már most is az. De itt most bennünket elsősorban az vezet, hogy terápiát hozzunk létre, és a költségeinket valahogy fedezzék, tehát azt a forrást, amit erre a számunkra biztosított az Innovációs és Technológia Minisztérium, azt úgy tekintjük, mint azt, ami lefedi ezeket a költségeket, de majdnem minden cég, meg minden szervezet, aki velünk dolgozik, saját munkaerejét azt ingyen bocsátja rendelkezésre. Tehát nagyon sok jó szándékot is kapunk, amiből együtt létre tud jönni ez. Aztán a következő az az lesz, hogy hogyan tudunk ebből valami tartós hasznot generálni. Ezért is fontos az, hogy például fejlesztünk egy terméket, meg az is fontos, hogy tehát ne csak terápiát, hanem egy olyan terméket, ami aztán később használható lesz. Ami most 3 volt, hogy eljussunk odáig, hogy termék van belőle, az rövidüljön le 1 hétre. Sőt, legyen mobil. Annyira mobil például, hogyha kitör egy járvány valahol a világon, akkor oda tudjunk repülni, oda tudjuk vinni egy konténerben a teljes felszerelést, és ott le tudjuk gyártani. Tehát ezek azok a plusz dolgok, amiket egy ilyen kisebb konzorcium, tehát egyetemek, biotech cégek együtt létre tudnak hozni, és utána ez már értékesíthető. És ez már olyan dolog, amely, ha ügyesen csináljuk, versenyelőny lehet számunkra az egész világban.
A gyorsaságot azt értem, azt mondta, hogy fél óra alatt született meg az a döntés, hogy félreteszik azt, amit eddig csináltak, mert úgyse lehet fogászati implantátum készítményeket csinálni, mert azok bezártak. De hol vannak azok a szakemberek, akik értenek a fogászati implantátum készítés technológiájához, meg a most megjelent koronavírus elleni küzdelem mikéntjéhez is? Ezt nem értem még.
Az a szerencse, hogy a hasonszörű emberek valahogy könnyen megtalálják egymással a hangot. Tehát én ortopédus vagyok, elsősorban térdekkel foglalkozom, és ebben egyáltalán nem értek a vírusokhoz, nem is ez a szakterületem. De a citokinekhez, meg a szérumokhoz az elmúlt 10 év kutatásával azért értünk, és a kutatócsoportomra is ez érvényes, tehát ezeket a dolgokat jól értjük. Tehát már csak olyan embert kellett keresni, aki a vírushoz ért. Borzasztó egyszerű volt, megkerestem a Pécsi Egyetemen Jakab Ferenc professzornak a telefonszámát, írtam neki egy SMS-t, mint egyik kolléga a másiknak, ez volt vasárnap, elmentem futni, és 20 perc múlva már szólt a telefonom, amikor hívott, hogy na végre, ezt a terápiát mondogatja már egy ideje, hogy meg kéne csinálni, mert ez az első gyors reagálású eszköz, mi pedig pont ezzel foglalkozunk, gyorsan álljunk össze és csináljuk. 3 nappal később már kész volt a kutatási terv, amiben ők is beleteszik a maguk részét, tehát a vírus tudást azt nagyon könnyen hozzá tudtuk tenni, egyszerűen azzal, hogy a víruskutató laboratórium úgy működik, mint a mi laboratóriumunk, tehát nagyon hamar megtaláljuk a közös hangot, és nagyon könnyen tudunk együtt dolgozni. Egyébként ez együttműködés azóta is sikeres, most fogjuk elküldeni az első nemzetközi közleményünket.
Honnan van a bizalom, amikor 2 nem biztos, hogy napi kapcsolatban lévő ember megállapodik abban, hogy belevág egy ilyenbe?
A tudománynak ez a szépsége, tehát a kutatók, főleg azok, akik főállásban kutatnak, vagy leginkább kutatással foglalkoznak, automatikusan bíznak egymásban. Tehát a mi eredményeinket a legritkább esetben ellenőrzik közvetlenül. Tehát nekünk igazat kell mondani, igazat kell írni, ez látszik azokon a közleményeken, amiket publikálunk, ezek szombaton elérhetők mások számára, tehát nagyon könnyen meg tudjuk ítélni egymásról, hogy ki mit tett le az asztalra, és abból könnyen tudunk extrapolálni, hogy mi lesz. Ezek után már csak a működési rendben kell megtalálni az összhangot, ami általában nagyon könnyű.
Hogy jut most ön például friss információhoz arról, hogy a világ éppen mit csinál ezen a területen?
Hát kétféleképpen, direkt csatornákon, meg indirekten. A direkt csatornák azok a saját kapcsolatrendszerünk, akik külföldön vannak, tehát a mi cégünk, az Orthoszféra Kft., az is egy részben osztrák cég egyébként, és az Ausztriában dolgozó munkatársainktól kapok információt. De ők is jönnek valahonnan, például az egyik munkatársnak lengyel, a másik olasz, tehát ők is üzennek nekünk, hogy mi zajlik az ő anyaországukban. Így ezért közvetlenül hozzájutunk információkhoz, nem csak azokhoz, amik publikusak, hanem azokhoz is, amik a kutatói közösségekben terjednek. Nagy-Britanniával egyébként nagyon hasonló a helyzet, ugyanígy. Elég sok belső információt kapunk. A másik, és egyébként szerintem ez is egy követendő példa, hogy 2-3 naponta kapok egy összesítést az ITM-től, amiben összeszedik a magyar tudománydiplomáciai szakemberek, hogy azokban a régiókban, ahol ők dolgoznak, éppen mi zajlik, és ezt egy ilyen struktúrált, összesített formában átadják számukra. És nyilván a harmadik forrás az az, amely azért a szakirodalom ilyenkor nagyon gyors. Tehát ha valami új eredmény van, az nem 1-2 évbe telik, míg publikálják, ahogy az szokott lenni, hanem 1-2 hét. És akkor ezekből nagyon jól meg tudjuk tudni, hogy mi történik a világban.
De azt is meg tudják ítélni, hogy az, ami a világban történik, az egy valós tudományos eredménye? Mert a szakirodalomra szokták mondani, hogy azért lassú, de mindenféle ellenőrzéseken át kell mennie, hogy az valid legyen.
Ez most is igaz, de 2 dologot érdemes figyelembe venni. Az egyik az, hogy tud ez gyors lenni, ha akarjuk. Tehát van arra mód, hogy gyorsítsuk ezt a peer review folyamatot, és most látjuk azt, hogy hát gyorsan is el lehet bírálni egy tudományos közleményt, hogyha az egész rendszer ezt nagyon szeretné, hogy gyors legyen. A másik dolog az, hogy nagyon sok információ van. Tehát ha kijön egy közlemény, például 4 kínai közlemény jött ki, ami a miénkhez hasonló terápiát elemzi. Ha ezek egymásnak ellentmondó dolgokat közölnek, vagy legalábbis részben ellentmondóakat, akkor azok, amik ellentmondóak, azokra azt mondjuk, hogy hát az valószínűleg nem annyira valós. Azok, amik viszont egyformák, vagy nagyon hasonlóak, azt mondjuk, hogy ez valószínűleg igaz. Tehát ezt mindenkinek, aki a szakmában dolgozik, meg kell tanulnia kritikusan bírálni ezeket az információkat, és a helyén kezelni. Ez egyébként ennek a szakmának a nehézsége, de egyben a szépsége is.
Eltérő rendszerű, kultúrájú országok vezetői ritkán szoktak egymásban bízni. A tudósok bíznak egymásban, például bízik a kínai kollégájában?
Igen.
Miért?
Mondom, minden országból, minden populációból a hasonszörű emberek mennek el főállású kutatónak. Ez nem egy könnyű szakma. Tehát kicsit le kell számolni azzal a tévhittel, hogy a kutatók ilyen bolondos emberek, akik csak a világ jobbításának az érdekében, nagy boldogságban és nyugalomban kutatgatnak valamit valami elefántcsontoronyban. Tehát ma már a tudományos kutatás az egy ipar. Az iparnak egy meghatározó szelete, amelyben nagyon kemény verseny van. Ráadásul nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt jött ki egy olyan elemzés, ami kimutatta, hogy a biotechnológiai kutatók között az összes szektorhoz képest az egyik legmagasabb a stressznek a szintje. Ugyanis a kutatásokhoz rengeteg pénzre van szükség, és ezt a pénzt nem biztos forrásból szedik össze. Tehát pályázatokból, illetve ráadásul, hogyha cégben dolgozunk, akkor kockázati tőkéből, és soha nem lehet tudni, hogy az embernek az egzisztenciája az megvan-e még, meg a csapatának az egzisztenciája fél egy év múlva. Tehát az elmúlt 10 évben nekem nagyon ritkán volt olyan helyzet, hogy mondjuk az egész iskola évre tudtam volna előre mondani, hogy igen, akkor az év végén még mindig lesz finanszírozásunk.
És hogyha mindenki ugyanezt az utat járja a világ bármelyik országában, akkor ez egy ilyen kölcsönös bizalmat generál egymás iránt? Tudják, miről beszélnek?
Igen, tehát kialakult közöttünk egy ilyen tolvajnyelv. Tehát aki tudja ezeket a megfelelő szavakat hangoztatni, aki tud úgy fogalmazni, hogy arra szükség van, tehát se nem igen, se nem nemet mond, de nagy valószínűséggel jól fogalmaz, és érti, tehát onnan jött, aki ezt megtanulta, rendelkezik PhD-val, rendelkezik ezekkel a tudományos fokozatokkal, megfelelő közleményekkel, azokat el lehet olvasni, azokból meg tudjuk nagyon könnyen egymásról mondani, hogy ki az, aki szava hihető, és ki az, aki nem. Aki nem, azok egyébként kipörögnek ebből a rendszerből.
Kié lesz az a tudás, amit ebben az időszakban önök most összegyűjtettek a végén?
Elsősorban azoké a szervezeteké, akik kitalálják. És ilyen, ebből a szempontból is fontos, hogy legyenek olyan vállalkozások a rendszerben, akik ezt megfelelően tudják kezelni. Ugyanis egy klinikus, magam is az vagyok, elsősorban abban érdekelt, hogy publikáljon, gyógyítson, oktasson, és ilyen formán társadalmasítsa, hasznosítsa az eredményeket. De egy cég, mint amilyen például az Orthoféra Kft. Is, azért az abban érdekelt, hogy saját szabadalma legyen, saját, kisajátítható tudása. És ezért tesz is. Tehát például mi azon dolgozunk most, hogy igaz, hogy előállítjuk ezt a terápiát, de olyan meglehetősen kötött formátumban írjuk le, amely aztán átadhatóvá, védhetővé teszi. És ezt a védelmet szeretnénk megragadni, értékesíteni, és hát nyilván tulajdonolni is, mert utána ebből tudunk például tőkebevonással egy üzemet építeni, ebben az üzemben ezt a terápiát folyamatosan elérhetővé tenni, gyártani, ha úgy tetszik, aztán később exportálni, ha már ott tartunk és megengedhetjük magunknak, hogy ne csak a hazai betegeket kezeljük, és innentől fogva már visszaforgatjuk a tudást gazdasági haszonnál.
Csinálnak-e?
Ezt nem tudja megcsinálni egy közkórház, nem tudja megcsinálni egy egyetem, de meg tudja csinálni egy kisebb-nagyobb cég.
Csinálnak egy vírus támadás esetére alkalmas, gyors reagálású módszert, amit a világon bárhol egy konténerből meg lehet csinálni? Mert hogyha a fog meg a térd az úgyis állandó, akkor ez a fejlődési irány?
Ez is egy fejlődési irány. Egy másik fejlődési irány az az, hogy például azért ezeknek a tudásoknak egy része átvihető más indikációkra is. Tehát ez a vírus elsősorban a tüdőt támadja meg, és egy szisztémás, tehát a teljes testre kiterjedő fertőzést okoz. De az eredeti megfigyelésünkhez visszatérve, például a térvizületben is nagyon hasonló reakciók játszódnak le, amikor hirtelen duzzanat alakul ki, és ott is elszabadulnak a citokinek. Tehát azt a tudást, amit itt szereztünk, jó eséllyel azért le tudjuk fordítani egy fejlettebb, jobb ízületi terápiára. Amit aztán szépen lassan, mert ugye szerencsére nem egy ilyen járványos betegség, terápiára, illetve aztán később ízületre lehet váltani.
Szépen lassan? Koronavírus idején éppen, hogy a nagyon gyors reagálás volt. Mostantól mindenki azt fogja várni, hogy a fájó térdére is ugyanilyen gyors választ adjanak.
Hát nagyon szeretnénk, de talán nem lesz ilyen könnyű. A válasz egyébként megvan, a tudás az, ami lassabban alakul. Tehát a koronavírus az egy olyan dolog, hogy egy kicsit azért, hogy gyorsan elérhető legyen a terápia, azért sok alapos gondolkodást azt átugrottunk egész egyszerűen. Ízületi betegségek, amiknek mondjuk a lefolyása 20-30 év, ott azért az igényli, hogy jó alaposan átgondoljunk. Nem bonyolult dolgokra gondolok, hanem egyszerűekre. Például hányszor kell adni ezt a terápiát? Koronavírus esetén azt mondjuk, hogy egyszer adjuk. Mennyit kell adni belőle? Hát megint vírus esetén, járványban azt mondjuk, hogy egyet adunk. Mert hogy egy donorból leveszünk, amennyit levettünk a donorból, azt beadjuk a betegnek, és akkor ez a legegyszerűbb ötletünk, ez a legegyszerűbb dozírozás. Nem volt arra idő, hogy akkor itt most kijátsszuk, hogy mennyit kell adni pontosan, meg mikor. Azt mondjuk, hogy ez nagy biztonsággal nem árt, könnyen tolerálható, logisztikailag megszervezhető, csináljuk. De akkor, hogyha mondjuk egy hosszú távú betegséget kell kezelni, ami mondjuk évtizedek alatt alakult ki, akkor érdemes elgondolkodni, hogy azért nem reális, hogy egy darab injekció el fogja mulasztani. Akkor viszont keressük meg a megoldást, és az időbe telik, hogy hányszor kell adni, milyen dózisban, a betegségnek melyik fázisában, ez hosszadalmas kutatásokat igényel. De jó hír az az, hogy amíg ezek a kutatások zajlanak, addig a terápiát természetesen folytatjuk, csináljuk. Tehát igenis beadjuk a betegeknek, akár kutatás formájában, akár korai kezelés formájában, és akkor az adatokat elemezgetjük, és ezáltal csiszoljuk a terápiát, de nem tiltjuk le senkit a terápiának a lehetőségétől.
Hogyan számolják ki a kockázatot, amikor egy ilyen terápiába, most a koronavírus esetén, belevágnak? Azt nézik, hogyha nem kap, akkor biztosan meghal, ahhoz képest minden jobb, ha kap, az is?
Nagyjából így, igen. Ez egy annyira súlyos járvány volt, és annyira magas volt a letalitása, tehát ilyen 10% körül, most mindegy, nem mindegy, hogy számoljuk, de magas, hogy azoknak, akik már egy súlyos állapotban vannak, intenzíven, lélegeztetőgépen, ott az a kockázat, hogy nem kapják meg, az, vagy hogyha megkapják, és ennek esetleg valami szövődménye lesz, az borzasztó csekély ahhoz képest, ami az ő mostani helyzetüknek a kockázata. Mondok rá egy példát. Jellemzően, amikor egy klinikai vizsgálatot tervezünk, akkor rengeteg kizárási kritérium van, hogy kinek nem szabad adni. Nem szabad adni, ha terhes, vagy esetleg terhes lehet, nem szabad adni, hogyha dohányzik, nem szabad adni, hogyha ilyen vagy olyan gyógyszert szed, nem szabad adni, hogyha esetleg volt korábban tumoros betegsége, vagy volt vesebetegsége, csomó, nagyon hosszú listák vannak. Olyat én még nem láttam, hogy ne lett volna kizárási kritérium lesz lista, kivéve ennél a terápiánál. Tehát a legnevesebb amerikai egyetem, a Mayo Clinic, amelyik Amerikában vezeti ezt a terápiát, az első ilyen klinikai vizsgálatot, amit beadott, kizárási kritériumok nincsenek. Szó szerint így szerepelt.
Mert hogy bármilyen mondjuk, szövődmény jobb, mint a halál. Egyszerűen ezért?
Pontosan.
Ez a kutatás a vakcinához közelebb vezete, vagy ez egy teljesen más szál?
Ez egy teljesen más szál. Egyetlen átfedés van, de ez inkább a tudásunkban van átfedés, hogy azzal a munkával, hogy mi keressük a jó donorokat, azzal elvégezzük azt a háttérmunkát, hogy azokat, akik átestek a betegségen, azokat mi nagy számban levizsgáljuk. Tehát mi is már 350 fölött járunk azokkal a felajánlásokkal, akiket sorban előszűrünk, hogy van-e bennük elegendő antitest. És azt látjuk, hogy nem nagyon, kevésben van elegendő antitest. Tehát innentől fogva azok a típusú vakcinafejlesztési kísérletek, amik azon a nagyon hagyományos módon vagy ötleten alapulnak, hogy aki gyengén már átesett a betegségen, annak van egy jó ellenanyag szintje, és már többé nem kaphatja meg, az ennél a vírusnál egyszerűen nem állja meg a helyét. Tehát ezt a tudást, ezt a mi kísérleteinkből már megnyertük, tehát ezzel a tudással tudjuk segíteni azokat a kollégákat, akik vakcinát fejlesztenek, hogy nem ebbe az irányba kell elindulni.
Ki kit várnak most donornak? Milyen ember az, akiből valószínűleg, mondta, hogy biztosan nem tudni, de valószínűleg jó donor lesz?
Jellemzően azok, akik amúgy is megfelelnek a donációs kritériumoknak, ez nagyjából a felnőtt lakosságnak a kétharmada, tehát 18 és 60 év között vannak, nincs semmilyen krónikus betegségük, nem szednek állandóan gyógyszereket, és ez ahhoz kell, hogy egyáltalán levehessük a plazmájukat. A másik, ami fontos, hogy ténylegesen átestek a betegségen. Tehát ezt valahogy igazolni kell, típusos tünetekkel, vagy korábbi PCR teszt pozitivitással. És az is fontos, hogy ne teljen el túl sok idő a gyógyulás óta, tehát nekünk nagyon fontos, hogy már gyógyult legyen, de ne hónapokkal ezelőtt esett át a betegségen, hanem csak inkább hetekkel. Tehát azokat keressük, akik nemrég gyógyultak fel a betegségből.
Kivételes.
Az a népszerű gondolat, hogy aki súlyosan átesett, az majd jó donor lesz, aki meg enyhe tünetekkel esett, tehát az majd nem lesz jó donor. Ez nagyjából igaz, de nem állja meg a helyét, tehát azokat is várjuk, akik enyhe tünetekkel estek át a betegségen, de jól igazolt, hogy ténylegesen koronavírus volt.
Hova menjenek most? Ha úgy gondolja, hol lehet jelentkezni?
Jelentkezni nálunk telefonon, Facebookon, vagy pedig az e-mail címünkön lehet. Telefonszámot pillanatok múlva mondom.
De ha beírják, hogy ortoszera, akkor azt ki fogja adni, gondolom.
Ki, természetesen, de legjobb, hogyha a 70-es 363 8768-as számon jelentkeznek.
Kivételes helyzetben ez most belefér. Még egy utolsó kérdés, mert hogy a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, azt látják már, hogy a sportolók szervezetének ez a leállás, ez mit fog csinálni? Azon túl, hogy idegesek?
Rettenetesen idegesek, mint a versenylovok a karámban, mindenki már szeretne visszamenni sportolni. Most fejeztünk be egy olyan vizsgálatot, amiben 29 élsportolót vizsgáltunk, és nagyon érdekes tapasztalatok jöttek ki belőle. Ők mind olyanok voltak, akik jelentkeztek nálunk, hiszen átestek, vagy nagy valószínűséggel átestek a koronavíruson, és felajánlották a plazmájukat. Azt is tudjuk, hogy ők, az a populáció, ahonnan ők érkeznek, az nagyon erősen átfertőződött. Tehát az élsportolók nagyjából 100-szor olyan magas számban estek át a koronavírus fertőzésen, mint a magyar lakosság. Tehát 100-szor esélyesebb, hogy egy élsportoló koronavírusos volt, mint egy átlag magyar ember. Tehát nagyon ki vannak téve a fertőzésnek. Az is érdekes volt, hogy ők úgy estek át jellemzően a fertőzésen, és semmiféle védettséget nem szereztek. 29 emberből egyetlen egy volt, akinek tartós védettséget tudtunk kimutatni a szervezetében. Egyetlen egy. Tehát ez azt jelenti, hogy ha őket most visszaengedjük ugyanabban a közegben, honnan jöttek, tehát nemzetközi tornák, edzőtáborok, ahol kis helyre összeseregnek az egész világból mindenki, és egymásnak feszülnek, egymás nyakába lihegnek edzés közben, akkor ez egy meleg ágya lesz a fertőzésnek, és azzal, hogy már elfutott a járvány, egyáltalában nincsenek biztonságban azzal, hogy újrainduljon. Tehát azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon trükkös helyzet, mert igaz, hogy ők nagyon vissza szeretnének menni sportolni. A sportipar is már borzasztóan várja, hogy mikor indulhatnak újra a versenyek, az olimpia akár, de a vírus nem ment el, nem múlt el, és ezt a populációt nagyon is kell védeni attól, hogy újra hordozók, illetve terjesztők ne legyenek.
De mivel lehet védeni, ha ameddig nincs vakcina?
Hát most egyelőre csak a tudásunkkal tudunk védekezni. Tehát tudjuk, hogy hogyan terjed a vírus, cseppfertőzéssel. Minimalizálni kell azt az időt és azt a lehetőséget, ameddig egyik emberről a másikra terjedhet. Tudjuk most már szűrni a vírust. Tehát nagyon gyakran kell mintát venni, nagyon gyakran kell szűrni, és aki beteg, azonnal kiemelni a csapatból és izolálni. Ezzel nyilván meg lehet fogni a vírusnak a terjedését. Ezek azok a dolgok, amikkel be tudunk avatkozni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Laca Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, a koronavírus elleni szérumterápiát fejlesztő kutatócsoport vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. Telefonon azért ott, mert a koronavírus idején mi is csökkentjük a személyes találkozások számát. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.